Nagyon sok szeretettel köszöntöm a vasárnapot ünneplő gyülekezetet. Isten hozott minden felnőttet, gyermeket ezen a családos Isten tiszteletünkön. A mai Zsoltárral is hadd köszöntsek mindenkit. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Milyen jó, hogy ezt tehetjük, hogy ennek engedtünk ma is. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézusnak megismerésére a Szentlélek által. Amen. Jöjjünk most mindannyian, és fohászkodjunk, és imádkozzunk fennállva. Ugyanígy a 95. Zsoltár szavaival fohászkodjunk, ami a mai napi Zsoltárunk. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr elő, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Szent Háromság, egy örök, igaz Istenünk, áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, hogy ünnepelhetünk ezen a mai vasárnapon is, hiszen mindig ünnep a veled való találkozás, ünnep, hogy neked engedhetünk, és a te szavadra hallgathatunk, aki hívsz a te házadba. Most is, a mai napi Zsoltárba is mondod, hogy jöjjetek, és mi jöhettünk. Ünnep, hogy együtt lehetünk a hívők közösségébe, és egymás hite által is épülünk. Ünnep, hogy tőled kapunk erőt, és hogy te most is készítettél üzenetet, amellyel vagy formálni akarod a mi életünket, vagy erősíteni a mi gondolatainkat. Hadd tudjuk azt meghallani, Urunk. Hadd tudjon az a szívünkbe hullani a te kegyelmedből és szeretetedből. Áldunk, Urunk, hogy te megújítod a természetet. Kérünk, hogy újíts bennünket is most itt a bőjtben. Kérünk, hadd tudjunk minél inkább te beléd kapaszkodni, te benned lenni. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk a betegekért, könyörgünk azokért, akik terheket hordoznak, és könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért, hogy hadd tudjunk a te győzelmedben járni, ahogy ez az ének is erről szólt, hadd tudjunk Dávid életéből példát venni, és abból tanulni. Áldunk, Urunk, hogy elé tehetjük iskolánkat, óvodánkat, gyülekezetünket. Áldunk, hogy te hordoztad eddig is, most már 100 éven keresztül a mi iskolánkat. Kérünk, hogy áld meg most különösen, ahogy a felvételi időszakok vannak, akár az elsős felvételit, akár a gimnazisták felvételiét, akár az óvodások jelentkezését. Kérünk, hogy áld meg a mi intézményeinket, és te vonz ide, te hozz ide sokakat. Dicsőítünk, hogy itt vagy jelen a te lelked által. Dicsőítünk téged, hogy te vagy az Úr, a királyok királya. Hadd tapasztalhassuk meg ma is a veled való találkozást, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az ige olvasására és hirdetésére készülve énekeljünk a 775. dicséretünket. Mindkét versével 775. dicséretünk így kezdődik. Jézus, a mi oltalmunk, erősségünk. Helyünkön ülve maradva hallgassuk meg Isten igéjét, annak az igének az előzményét, amit a hatodikosok felolvastak. Így egyértelmű, hogy honnan is fog hangozni majd az ige hirdetése. Mindezt képekkel is szeretnénk segíteni, úgyhogy akik jó helyen ülnek és látják a vetítést, azt is figyeljék, és együtt olvassuk az igét. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, Gát városából, magassága 6 könyök, és egy arasz volt, fején résisak volt, öltözete pikkelyes páncél, 5000 sekely súlyú részből volt a páncélja. Lábán részbért és vállán részdárda volt. Lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak.
Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választatok ki magatok közül egy embert, hogy kiálljon ellenem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok. De ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk.
Ezt is mondta a filiszteus.
Én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok hát ki ellenem valakit, hogy megvívjunk egymással.
Amikor meghallotta Saul és az egész Izrael a filiszteusnak ezeket a szavait, megrettentek, és nagy félelem fogta el őket. Dávid annak az efrátai embernek volt a fia, aki a júdai Betlehemben élt, és akit Isainak hívtak. Ennek az embernek 8 fia volt, és Saul idejében már túl öreg volt ahhoz, hogy a többiekkel bevonuljon. De Isai 3 legnagyobb fia elment, és követte Sault a harcba. Annak a 3 fiának, akik 6-ba vonultak, ez volt a neve. Az elsőszülötté Eliáb, a másodiké Abinádáb, a harmadiké pedig Sammá. Dávid volt a legkisebb, a 3 nagyobb elment Saullal. Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak.
Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba a testvéreidhez.
Akkor Dávid, amikor odaért, megkérdezte a mellette állóktól, már ugye a harci seregtől.
Mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust? És megmenti Izraelt a gyalázattól, mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét?
A nép pedig elmondta neki szóról szóra, mi lesz a jutalma annak, aki levágja Góliátot. Amikor a legidősebb bátya Eliáb meghallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta.
Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni? Azért jöttél ide?
Dávid pedig ezt mondta Saulnak.
Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal.
De Saul ezt mondta Dávidnak.
Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy. Ő pedig harcos szokott ember ifjúkora óta.
Dávid azonban így felelt Saulnak.
Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leteríthettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, és a medvét is. Úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét.
Ezután pedig ezt mondta Dávid.
Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is.
Saul tehát így felel Dávidnak.
Hát menj, az Úr legyen veled.
A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pas hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. Ezért kérdezte a filiszteus Dávidtól.
Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem?
És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt, és ezt mondta a filiszteus Dávidnak.
Gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak.
Dávid így felelt a filiszteusnak.
Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál.
Szeretett gyülekezet, bizonyosan tapasztaltuk, hogy nem az egész részt olvastuk föl, ezt lehet otthon bővebben elolvasni, de a lényeget, hogy eljutottunk ugyanoda, amit a gyermekek is felolvastak, és ezt az igét szeretném kiemelni. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének nevében menyek ellened, akit te kicsúfoltál. Szeretett felnőttek és szeretett gyermekek, nagyon megköszöntem ezen a mai vasárnapon, és szeretném megköszönni Bori néninek, Melinda néninek, és a hatodikosoknak, hogy hozták ezt az igét és az éneket, mert így nem kellett sok időt töltenem azzal, hogy mi is legyen az az ige, amit ide hozzak. Isten egyértelműen a szívemre helyezte, hogy az legyen, amit ti kiválasztottatok. Sokszor egy délután imádkozom azért, hogy melyik igét is hozzam, olyan jó volt, hogy most rögtön csak készülni kellett. És ezen a mai vasárnapon egyetlen egy témával szeretnék foglalkozni, hogy hogyan is győzött Dávid. És egyben szeretném azt a kérdést is feltenni mindannyiunknak, hogy te felnőtt testvérem, te gyermek testvérem, a győztes oldalán állsz. Te akárha végignézed az elmúlt hetedet, hogy látod magad? Győztél? Győzöl? Vajon tudod a lehetőségét, hogy hogyan is lehet győzni? Vajon mitől félünk, és mennyire félünk? Olyan sokféleképpen jön elő a félelem is ezekben a részekben, amelyeket felolvastunk. Sokfélék vagyunk. Talán vannak olyanok, akik közülünk gyorsan és azonnal belemegyünk különböző harcokba. És talán vannak olyanok közülünk, akik mindenáron ki akarunk maradni a harcokból. Ki melyikhez tartozik? De úgy gondolom, hogy ezekben a mai időkben, amikor fájdalmasan sok harcról hallunk, olyan jó ma a győzelemről hallani. És olyan jó arról hallani, hogy lehet győzni. Vajon te és én melyikhez tartozunk? De úgy gondolom, alapvetően mindannyian szeretnénk, ha minél kevesebb harc lenne, ha nem lenne harc ezen a világon. De a Biblia alapvetően arról beszél, hogy bizony ez sajnos nem fog eltűnni innen erről a földről. Hogy a békesség fejedelme az ott van a mennyben. Ott fog nekünk teljes békességet adni és teremteni. De itt, amíg itt vagyunk a földön, lesz harc. Mert a világ fejedelme, a sátán kavarja a dolgokat, és a harcot akarja. És ha sokszor én úgy vagyok, hogy szeretném minden harcot kizárni, és nem hallgatni a híreket, és csak jó híreket hallgatni, akkor is lehet, hogy vannak harcok, esetleg a családban, lehet, hogy vannak harcok a munkahelyem, de ha ebből is ki akarok maradni, és azt mondom, hogy ebben sem akarok részt venni, és csak otthon lenni egyedül, akkor is egyszer csak felfedezem, hogy ott belül a szívemben is vannak harcok. Ott is vannak olyan támadások és harcok, amikkel szembe kell nézze. Éppen ezért az a legfontosabb kérdés, ami ebben az igében csodálatosan benne van, hogy van győzelem, és hogyan lehet győzni, és valóban én győzök-e, és a győztes oldalán állok. Olyan jó Dávidot látni, akiről ezt tudjuk elmondani, hogy az egész életében ő győzött, és még amikor elbukott is, föl tudott kelni, és utána győzött. És ő volt az, akinek a nemzetségéből származik Jézus Krisztus, mert ez is olyan pecsét az ő életén és szolgálatán. Miért győzött Dávid? Szuperhős volt ez a Dávid. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, aki elmesélte nekem, hogy összeszámolta, hogy legalább 50 szuperhős film van. Nem tudom, hogy ki mennyit tudna felsorolni. Vajon ki tudna 20-at felsorolni? Ki tudna 10-et? Látom rajtatok, hogy elkezdtétek számolni. Én mondjuk így a pókember jut eszembe hirtelen, de van, aki, például ez az ismerősöm elmesélte, hogy az a valaki föl tudta sorolni az 50-et. És olyan döbbenetes ez, hogy rengeteg ilyen film készül, mi ezeknek az üzenete. Az az üzenete, ugye, hogy benned van az erő, benned van a képesség, hogy mindent te legyőzöl, és egyedül te megoldod. Vajon ilyenek tudunk lenni? Ilyenek akarunk lenni? Vajon ilyen volt Dávid? Ha egy kicsit ennél a szónál maradunk még, akkor egy nagyon fontos dolgot emel ki az az ige, amelyet háromszor is felolvastunk. Azt mondhatjuk el, hogy egy szuper csapat állt itt Dávid mellett. Egy olyan mennyei szuper csapat, amelyik a mennyben van, de a földön tölti ki, a földön is kitölti a hatását. Fölfigyeltünk-e arra, hogy Dávid csodálatos módon nevezi meg az ő urát, Istenét? A seregek ura az ő Istene, akivel hadba megy. A seregek ura, Istene, ez a kifejezés Sámuel könyveitől kezdve van jelen a Bibliában. Nem olvashatunk így Mózes könyvében róla, vagy Józsué, vagy Bírák könyvében, csak Sámueltől kezdve. Seregek ura, Istene, hogyan tudjuk mi megnevezni az Istent? Dávid így tekintett rá. Ez volt az ő titka. És olyan csodálatos ezen egy kicsit elgondolkozni, hogy ki is a seregek ura. Ugye már eleve úgy tekintünk rá, mint aki Atya, Fiú, Szentlélek, aki egy, de maga közlése szerint három. És ő ott van az ő seregeivel, akiket teremtett, akiket fenntart, és az angyalok serege, a szeráfok serege, és mi mindent és ki mindent tudunk még ide sorolni. Ki az, aki közülünk látta mondjuk Narnia krónikáit? Örömmel szeretném, ha föltennénk a kezünket, akik Narnia krónikáit láttuk, és aki nem látta, az hadd mondjam, hogy házi feladat megnézni. Olyan csodálatos az a film ebből a szempontból, hogy még a fákat is beállítja ott Isten a harcba, amikor a harc elindul. És a fák is Istennek engedelmeskednek, és megindul a harc, a győztes harc. Nos, olyan csodálatos látni, hogy a seregek urával indul Dávid. Elképzelem ezt a Isai családot, és egy kicsit képzeljük el együtt. Hány gyermek volt ebben a családban? 8 gyerek. 8 fiú. Minden tiszteletem ennek az édesanyjának. 8 fiú. És ebben a 8 fiú között vajon hogyan beszéltek ők Istenről? Vagy egyáltalán hogyan beszéltek ők arról, hogy hogyan tudtok ti fiúk megállni abban a világban, ahol élünk? Vajon úgy tanították őket, hogy fog ez nektek menni? Szedjétek össze az erőtöket, és minden rendben lesz. Vagy bennetek van az erő, és meg tudjátok csinálni, szuperek vagytok. Nagyon fontos, hogy biztassuk egymást. Ez mindenképpen nagyon fontos. De bizonyosan érezzük azt, hogy mennyire mások ezek a mondatok, ahhoz képest, ahogy Dávid felnőhetett. Ez a Dávid úgy nőtt fel, hogy bizonyosan a szülei azzal biztatták őt, hogy ha bár kis nép vagyunk, de a mi Urunk nagy, seregek Ura, a mi Urunk Istenünk. A mi Istenünk az, aki kihozott minket Egyiptomból, és ha bár elnyomásban voltunk ott, de mert az Úr mellénk állt, ezért Egyiptom minden serege felett győzni tudtunk, csak az Úrral. A mi Urunk Istenünk az, aki hallja a mi imádságunkat. A mi Urunk Istenünk az, akinek nincs lehetetlen. Így tanították ezt a Dávidot. És ezt a Dávidot úgy tanították, hogy ezzel a tudással még a pusztába is kiengedték. Micsoda döbbenetes dolog ezt így elgondolni, hogy egy hatodikas kisfiú kimegy a pusztába juhokat legeltetni egyedül. És aztán azt mondja el a saját vallomásában, hogy oroszlánok jönnek, meg mindenféle vadak, és neki mert menni, lemerte győzni ezzel a hittel. És igenis csak ezzel a hittel lehet elbocsátani, kiengedni, akár az utcára engedni a gyermekeinket, hogy tudom, hogy a seregek Ura, Istene, az ő Ura, és vele megy, és ő megy előtte. Itt van ez a Góliát, akinek vannak szupererői, mert ilyen dárdája, ilyen pajzsa, és ilyen kardja nincsen senkinek. És senki meg se tudja emelni ezeket. Senki az égvilágon. Csak ő. És ez a szupererő semmi ahhoz képest, ami Dávidnak van. Mert milyen van Dávidnak? Van Dávidnak hite, van Dávidnak bizalma az Úrban, van Dávidnak az Úrban való ismerete, van Dávidnak álhatatossága, bátorsága, és ez mindennél nagyobb volt. Feltehetjük magunknak a kérdést, hát hányan növekednek ebben a családban? Mit mondtam az előbb? Ugye 8 fiú. És hol van a többi 7? Hát mit látunk? Csak a legkisebb hallja meg ezt a tanítást. Hát a többi hol volt, amikor erről tanították a szülei? A többi nem ugyanabba az iskolába járt? A többi nem ugyanazt hallotta? És döbbenetes látni, ahogy a 3 nagy testvér nem ugyanezt mondja. Micsoda döbbenetes, ahogy megszólal ugye a nagyobbik testvér, mert hát azt gondolhatnánk, milyen jó ez a 7 fiú, hát összefognak, és majd együtt micsoda erőt képviselnek. És mit mond a legnagyobb testvér ugye ennek a Dávidnak, hogy minek jöttél te most ide? Tudom, hogy csak valamiképpen hősködni akarsz, mert te mindig valami rozban töröd csak a fejedet. Így biztatja idézőjelben ugye Dávidot a legnagyobb testvér. Így tudnak ők összefogni. De van egy valaki, aki meghallja igazán azt a hitbeli tanítást. Van egy valaki, aki fölrázza a többieket is. És az az egy valakinek a hite elég, hogy mindenki más is aztán fölébredjen. Mert aztán elindulnak csak majd a többiek is a harcban. Miért volt győztes Dávid? Ahogyan eddig beszéltem erről, az Isten képe miatt alapvetően. De azért is egyértelműen csak is ő győzhetett, mert ez a Góliát szitta mindennek elmondta az élő Istent. És aki gyalázattal illeti az élő Istent, az nem győzhet. Az nem győzhet. Egyértelműen ott van a vereségnek a valósága, mert ő gyalázattal illeti az élő Istent. És olyan jó látni és tudni, hogy Dávid tudta, hogy kihez tartozik. Tudta, hogy a győztes sereghez tartozik. És a többiek nem tudták. Ebben az egész felolvasott szakaszban, és ha majd otthon elolvassuk hosszabban ezt a közel 60 verset, látjuk, hogy hogy félnek ezek az emberek. Pusztán attól félnek, hogy Góliát megszólal. Nem aztán attól, amikor megjelenik. Hogy mennyire tele vannak félelemmel. És mennyire elmúlik Dávidnak a félelme, ahogy az Úrra tekint, és ahogy az Urát megvallja. Nyilvánvalóan nem arról szól ez a szakasz, hogy mi bármilyen harcba akkor induljunk el, mert Isten biztos, hogy győzelmet ad. Itt arról van szó, hogy az Úr harcait harcolják ezek az emberek. És ha az Úr harcol, az Úr megy elől, az Úr indít a harcra, akkor abban győzelem van, akkor mehetek utána. Nem arról van szó, hogy én megyek a harcba, és Uram, te áld meg, és gyere velem, hanem az Úr küldte őket ebben a harcban, és akkor biztosan számíthatunk az Úr hatalmas erejére. Döbbenetes látni ebben a harcban, hogy a Góliátok milyen hatalmasok és milyen nagyok. Egy picit foglalkozunk még ezzel, hogy mi minden lehet ma a Góliát. Mi minden nőhet fel ilyen nagyra, mint a Góliát. Először is úgy értettem meg, hogy a félelmeink. Sok-sokféle félelmünk van. És hogyha hagyjuk, hogy ezek megfélemlítsenek, hagyjuk, hogy ezek nagyra nőjenek, akkor nagyon nagyra is tudnak nőni. Igen, nagyon félelmetes Góliát. De valójában már vesztes, mert az élő Istent szidja és bántja. Ezen a héten nagyon meghatározó élményem volt, ahogy az óvodában voltam kedden, és zajlott a játék, éppen a sószobában voltunk, játszottak a gyerekek, nagy hangzavar volt, és négy kisgyerek mellé odaültem, akik rajzolni kezdtek. És az egyik kisgyereknek tanítottam különböző dolgokat ott rajzolni, és egyszer csak megszólal, és azt mondja, hogy én nagyon félek az iskolától. Nagy csoportos, és jövőre iskolába megy. És mondom neki, hogy hát sajnálom, és de már nem is várta az én válaszomat, hanem egyszer csak mondja, hogy de édesanyámnak elmondtam, hogy nagyon félek, és anya azt mondta, hogy gondoljak Dávid és Góliátra. És aztán kérdeztem, hogy aztán mi lett? És azt mondja, amikor Dávidra gondoltam, akkor nem félek. De aztán egyszer csak meséli tovább nekem, hogy én nagyon félek, mert félek az ebédlőtől. És aztán tovább meséli nekem, hogy harmadik emelet. Hogy fogok én oda feljutni? A harmadik emeletre. Annyira döbbenetes volt, ahogy ez a kisgyerek ezt elmesélte nekem. A félelmeink, ami őt annyira görcsbe tartja, hogy azt mondta, hogy nem tud ezért aludni. A harmadik emelet miatt. Hát Góliát 3 emelet magas volt, mondhatjuk így, hozzánk képest. És mivé lett, hogyha az ember az Isten szemüvegével, az Isten szemével nézi ezt a helyzetet. De nagyon-nagyon sokféle Góliát van ebben a mai világban. Olyan erősségek, magasságok, hatalmasságok, hatalmak, amik mind-mind föl akarnak nőni. Igazából tele van ezzel a világ. Pál apostol nem véletlenül beszél erről a második korintusi levél 10. részében azt mondja, hogy nekünk nem emberi, vagy mondjam így, hogy fegyverekkel való hadakozásunk van, hanem lelki hadakozásaink. És lelki hadakozásainkban felnőnek előttünk erősségek, hatalmasságok, és úgy látjuk, mintha legyőznének ezek bennünket. És ezt mondja Pál apostol, hogy vegyük fel a harcot az ellenünk támadó hatalmasságok ellen. Szellemi háborúban vagyunk. Valaki így fogalmazta meg, hogy az a kór, amiben vagyunk, már egyre inkább nem közömbös a kereszténységgel szemben, hanem ellenséges. Bizony így van. Ezt igazából akkor vesszük észre, hogyha nem hagyjuk magunkat legyőzni. És nem hagyjuk, hogy csak úgy áramoljunk ezzel a korral, hanem hogyha tényleg keresztényként akarok itt jelen lenni, akkor látom azt a nagy támadást, amiben van sokszor a kereszténység. Lehet, hogy hatalmas mondjuk egy influencer, egy youtubernek a szava, kinek 100 000-es követője van, és mond valamit, micsoda meghatározó, és mennyire más ahhoz képest, amit Isten mond. És ellene kell menni esetleg, és megállni azon a helyen, ahol én élek. Mennyire más a korszellem, mondjuk az a fogyasztói társadalom, amiben élünk, hogy akkor vagy valaki, ha van valamid. Ha úgy nézel ki, ha van valamid. És ezzel is szembe kell menni, ez egy hatalmasság, amit le kell győzni. Vagy egyáltalán az emberek mekkorára tudnak győzni, vagy nőni, és olyan dolgokat képviselni, és olyan nagyok, és csak esetleg a zsebben, mint egy kabalaként képzelik el hordani Istent, a seregek urát. Vagy olyan sok-sok új ideológia van körülöttünk, rengeteg, amikről mind-mind elmondhatja azt az ember, hogy ellopják, használják azokat a kincseinket, keresztény kincseinket, amik mind a Bibliában vannak, akár a szeretetet, akár a toleranciát, a megértést, a missziót, a szivárványt, és sok-sok mindent mondhatunk, ellopják, kifordítják, és aztán hatalmasnak mutatják magukat. Miközben Pál apostol erre hív bennünket, harcoljunk a hatalmasságok ellen, akik csak valóban azt mutatják magukról, de nem azok. Volt egy fiú, egy fiatal fiú, aki elhitte, hogy kicsoda Isten. És rajta keresztül aztán az egész sereg meg tudott indulni a harcban. Ki lesz közülünk, aki elhiszi, hogy kicsoda Isten? És végül befejezésül miért tudott Dávid győzni? Azért, mert habár itt még fiatal fiú volt, de ő már akkor felkent volt. Olvassuk el ennek a szakasznak az előző két fejezetét. Itt már Saul elvétetett Saultól a királyság, és Sámuel már felkente Dávidot. Ezt nem tudta még szinte senki. Ez egy titkos felkenetés volt. Olyan volt, mint ahogy te meg vagy keresztelve. Olyan volt, mint hogy te konfirmáltál. Ott van rajtad a pecsét. Olyan ez, mint hogy reggel imádkoztál, és azzal indulsz. De Dávid tudta, ő tudta, hogy ő király. Még több mint 15 év kellett, hogy ez beteljesedjen. De tudta, és elhitte, és így járt, és így indult. És te is felkent vagy. Királyi gyermek vagy, uralkodó vagy. Ha befogadtad a szívedbe Jézus Krisztust, akkor te is felkent vagy. Te is az ő harcosa vagy. Te is az ő oldalán állsz, te is a győztes oldalán állsz, a győztes seregben vagy. hogyha megnyitottad a szíved Jézus Krisztus előtt, aki győzött mindenek felett, akkor te is, ugyanígy, mint ahogy Dávid, mehetsz a harcban. Olyan gyönyörűen mondja ezt a heidelbergi káténk, miért vagy az ő felkenetésének a részese? Hitáltal Krisztusnak tagja vagy, így az ő felkenetésének részese. Azért, hogy nevéről vallást tegyél, és magamat élő áldozatul neki adjam, és hogy ebben az életben a bűn és az ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljak. És az élet után aztán minden teremtmény felett uralkodjam. Éppen ezért ez a nagy kérdés, kié a szíved? Felkent-e már téged Isten, és befogadtad-e őt, és az ő harcosa vagy-e? Így legyen. Amen. Folytassuk fennállva közösen az imádságot, csendben elmondott imádság után közös imádságot. Drága Jézus Krisztus, magasztalunk téged, és rád tekintünk ezen a mai vasárnapon is, mint győztes urunkra, hiszen minden vasárnap a feltámadás ünnepe, ahol a legnagyobb győzelmet véghez vitted, győztél a Golgotai kereszten, és győztél húsvétkor a feltámadás napján, és győztél a mennybe menetelkor, és most is ott ülsz a királyok királyaként a trónon, és ma is föltekinthetünk rád, és drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy mindezt a egész utat azért indítottad Jézus Krisztust, hogy vigye végig értünk, azért jött le a földre, és győzött szenvedésen és mélységeken keresztül, kereszten keresztül ment a győzelemre, hogy mi is győzni tudjunk, hogy legyen győztes sereg, és lehessen a győztes oldalon állni. Köszönjük, hogy ez tény. Köszönjük, hogy ez biztos. És akkor is, ha folynak még itt a földön helyi harcok, amik sokszor nagyon félelmetesek, és nagyon megterhelik a szívünket, kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj a mi szívünkön, terheinken, könyörülj azokon, akik most harcolnak, könyörülj azokon, akik harcban vannak. De, Urunk, akkor is tudhatjuk, hogy tiéd a győzelem. Tudhatjuk, hogy minden úgy történik, ahogyan te azt már megírtad, ahogy te megmondtad. Semmi sem történik te szabad nélkül, és te ellened, csak is úgy, ahogyan te azt megmondtad. Köszönjük, hogy te vagy az uraknak, Uram, és kérünk lelked által, indíts bennünket arra, hogy valóban a te seregedhez tartozzunk. Ne csak névleg, ne csak úgy, hogy tudunk valamit, esetleg, mint a Dávid testvérei, hanem tényleg, mint aki komolyan vesszük, hogy kiéi vagyunk, és mire hívsz bennünket. Hadd tapasztalhassuk meg, hogy te felkensz, kiválasztasz, elpecsételsz, és a te királyi gyermekeidként feladattal bízol meg. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Helyünket elfoglalva a záró énekünket énekeljük. Ahogyan mondtam, ugyanannak az éneknek a dallamára, amire az első éneket énekeltük, 589. énekünk, 589. énekünk első két versét énekeljük.